Kol Yisrael, az izraeli rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5765. Ijárhó 9-e, a polgári naptár szerint 2005. május 18-a szerda van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom! Híradásunk tartalmából. Aknavetős támadások Guskatív ellen. Eddig a guskatévi családok egyharmada kész Nicanimba költözni. Simon Perez a jordániai Petrában. Híreink után a Hetek című magyarországi újság alapján Grül Tibor helyszíni riportjából idézünk a Holtenger melletti Qumránból. A mai híreket szerkesztette és a mikrofonnál Vázsonyi Ágnes. Aknavetős támadások sorozata a guskatévi zsidó településtömb ellen. Az aknavetős támadásokat palesztin terroristák azután indították, hogy az iszlám dzsihád egyik aktivistája az éjszaka folyamán életét vesztette Rafa térségében. A palesztin biztonsági erők vizsgálata alapján Ahmad Barhum halálát valószínűleg az okozta, hogy a robbanó szerkezet, amelyet magával vitt, idő előtt működésbe lépett. Ezt követően palesztin terroristák Han Yunis palesztin város környékéről aknavetős támadásokat követtek el a guskatévi zsidó települések ellen. Erre válaszul az izraeli hadsereg harci helikopteréről egy rakétát lőttek ki az aknavetős támadásokkal foglalatoskodó Hamas aktivistákra, melynek következtében az egyik terrorista súlyosan, a másik könnyebben megsebesült. Az idén első ízben került sor izraeli légicsapásra aknavetős támadásokat indító palesztin terrorsejt ellen. A terrorcsoportot ért találat azonban nem vetett véget a mai palesztin támadásoknak, amelyek ma délután tovább folytatódtak. A mai napon eddig 15 ízben követtek el aknavetős támadást a guskatévi zsidó települések ellen, és ezen kívül még két kasszam rakétát is kilőttek. A támadások következtében egy polgári személy könnyebb sérüléseket szenvedett Növéde Kalimnál, és az egyik guskatévi melegházban súlyos kár keletkezett. Eddig 430 guskatévi család kész Nicanimba költözni. Ez a guskatévi lakosság közel egy harmada. Eredetileg május 10-éig lehetett feliratkozni a listára mindazoknak a telepeseknek, akik a gázai kiürítés után Nicanimban kívánnak élni. A kormány Nicanimnál ideiglenes épületekről gondoskodik, az oda települni hajlandóak számára, és Ariel Sharon kormányfő utasítást adott az építkezési munkák megkezdésére. A május 10-i határidőt folyóhó 25-ig meghosszabbították, így próbál a kormány lehetőséget biztosítani a jelentkezése mindazoknak, akik még haboznak. Ariel Sharon miniszterelnök tegnap tett látogatást Nicanim térségében, ahol majd az ideiglenes házakat felépítik. Egyelőre 450 épületet terveznek, amelyeket állandó építményekként lehet majd később átalakítani. Még mindig nem tették meg a szükséges lépéseket a Ben Gurion repülőtér biztonságával kapcsolatban tapasztalt hiányosságok megszüntetésére. A Knesset vizsgálóbizottsága a mai napon megállapította, hogy a közel egy éve feltárt biztonsági problémákat nem oldották meg. A repülőtér elleni terrortámadás lehetősége továbbra is fennáll. Tervek kidolgozásra kerültek a biztonsági probléma kiküszöbölésére, de intézkedés nem történt, hogy a szükséges infrastruktúrákat megerősítsék. 100 izraeli tanúskodik az iszlám dzsihád pénzellőinek tárgyalásán Floridában. Terrortámadások túlélői, az áldozatok családtagjai, rendőrnyomozók, az izraeli mentőszolgálat, a Magen David Adom tagjai és az áldozatok földi maradványait összeszedő Zaka önkéntesek lesznek a koronatanúk azon a tárgyaláson, amelyen 4 amerikai arab állampolgárt fognak felelősségre vonni az iszlám dzsihád terrorszervezethez való tartozásuk és a terrorszervezet számára való pénzgyűjtés miatt. A tárgyalás június 6-án kezdődik, az esküdtek kiválogatása már ezen a héten megkezdődik. Az izraeli tanúk csoportja június elején repül az Egyesült Államokba. Úti költségüket az Egyesült Államok kormánya fedezi. Simon Peres Jordániában. A miniszterelnök helyettes találkozott II. Abdala jordán királlyal a jordániai Petrában rendezett konferencia keretében, amelyen részt vesz több mint 200 Nobel-díjas, idejétve magát Simon Perezt is, valamint a Dalai Láma és Elie Wiesel. A konferencia célja, hogy megpróbáljanak megoldást találni a szegénység és az erőszak leküzdésére. Perez tájékoztatta a jordán uralkodót az izraeli-palesztin kapcsolatok jelenlegi állásáról, és aláhúzta, hogy a palesztin autonómia gazdaságát segíteni kell, különösen a gázai övezetben folyó mezőgazdasági tevékenység szorú fejlesztésre. Perez azt is közölte a jordán uralkodóval, hogy Izrael lépéseket tesz az árucsere megkönnyítésére Izrael és a palesztin autonómia közt. A kétnapos konferenciát a Wiesel-féle New York-i Alapítvány az emberiségért szponzorálja. Az alapítvány politikusok, tudósok, közgazdászok közös munkáját kívánja elősegíteni. A Petrai konferencia 44 résztvevője közül 25-en Nobel-díjas tudósok és államférfiak. Eddig a mai hírek, és most következzék a sajtószemle. A Hetek című magyarországi újság alapján Grül Tibor helyszíni riportjából idézünk, a Holtenger melletti Qumránból. Hanan Eshel, a Tel Avivi Bar-Ilan Egyetem tanszékvezető régész professzora, több mint 20 éve ás, kutat, publikál Qumránról. Néhány üdvözlő szó után zuhogó esőben vágunk neki rögvest a barlangoknak, ahol 60 éve az első holtengeri tekercseket felfedezték. Mi most amiatt a 101 néhány fős kis közösség miatt vagyunk itt, amelyik az időszámításunk előtti második század végén telepedett le a holtenger északnyugati csücskében, ezeken a sziklákon, és több mint 150 éven át virágzott. Imádkozással, tóraolvasással, szent szövegek másolásával töltötték az időt, és várták a messiás eljövetelét. A legtöbb kutató úgy vélekedik, hogy a zsidó vallás eszénusnak nevezett irányzatához tartoztak, amely valószínűleg a haszid héber szó görög megfelelője. Hanan, mit találtál legutóbb Qumránban? Látod ott lent azt a két barlangot? Mutat a mélységbe. Igaz, hogy tavaly beomlottak, de egy érdekes felfedezést tettem. Tekercseket persze nem találtunk, és nem is az ott előkerült 100 edény töredéka fontos, hanem hogy a barlang bejáratánál mezúza volt felerősítve. Ez azt jelenti, hogy laktak bennük? Hát éppen ez az. Ráadásul, mikor egy aknakeresővel végigkutattam az odavezető ösvényeket, rengeteg bakancsszöget szedtem össze. Ez is bizonyítja, hogy nem csak a qumráni településen, hanem a környező barlangokban is éltek, tevékenykedtek a közösség lakói. Elsősorban az érdekelne, hogy mióta 60 évvel ezelőtt felfedezték a qumráni tekercseket, milyen befolyást gyakoroltak azok a bibliai tudományokra és a zsidó-keresztény teológiára. Rendkívülit. Legelőször is a tekercsek felfedezésével olyan héber biblia szövegek birtokába jutottunk, amelyek 1000 évvel korábbiak voltak, mint az addig ismert legkorábbi szövegek, az Aleppo kódex például. Bebizonyosodott, hogy a ma általunk használt maszorétikus szöveg a legjobb, legmegbízhatóbb forrás a Biblia megismeréséhez, de azért néhány kisebb ponton sikerült ezt is korrigálni. Különösen Sámuel és Jeremiás könyvei kerültek elő jobb szövegállapotban, mint amit a maszoréták ránk hagyományoztak. Ma már jobban ismerjük a második templomban a második templom korában használt héber nyelvet, a liturgiát és a kommentárokon keresztül bepillantást nyerhetünk abba, hogyan magyarázták a Bibliát a közösség tagjai. És mennyiben hatott az izraeli társadalomra a tekercsek felfedezése? Gyakorolt-e bármilyen befolyást például a zsidó vallási életre? Közvetlenül nem. De itt van David Flusser példája, aki az 50-es években nagyon befolyásos személy volt a Héber Egyetemen, és főleg új szövetséggel foglalkozott. Számos nagyport kavart cikket jelentetett meg arról, hogy Jézus és a korai kereszténység is a qumráni közösség világából szakadt ki. Többek között a boldogmondásokról, a hegyi beszédről is kimutatta, hogy gyökerei az eszénus mozgalomból táplálkoztak. Érdekes, hogy az izraeli társadalomban mindez nem úgy csapódott le, hogy igen, Jézus is zsidó volt, hanem hogy a tekercseket keresztények írták. Ezt nem mondott komolyan. Az átlag izraeli úgy gondolta, ha Jézust a tekercsek inspirálták, ha Pált a tekercsek inspirálták, ha a korai egyházat a tekercsek inspirálták, akkor a tekercseket bizonyára keresztények írták. Ennyire egyszerű. A 70-es években Flusser felhagyott ezzel a kutatással, inkább Jézus csodáiról igyekezett kimutatni, hogy azok nem állnak távol a rabbinikus irodalomban is bemutatott természetfeletti világtól. Ezzel is alá akarta húzni Jézus zsidó voltát. Visszatérve az eredeti kérdéshez. Bár a régészet nagyon népszerű volt akkoriban Izraelben, s bár a tekercsek felfedezése kétségkívül a múlt század legnagyobb régészeti szenzációja lett, a zsidó társadalmat csak kismértékben érintette meg. Ugyanakkor ellenpéldám is van. Amikor 1967-ben a templomtekercset először állították ki az izraeli nagyközönség előtt a függetlenség napján, az Izrael Múzeumban kilométeres kígyózó sorok várták, hogy csak egy pillantást vethessenek rá. Maszada, az öngyilkos zéloták története a modern Izrael állam egyik alapító mitoszává vált. Elmondhatjuk-e ugyanezt a kumráni tekercsekről is? Valamit meg kell érteni. 1967-ig Kumránt nem lehetett látogatni, mert Jordánia területén feküdt. Maszada viszont izraeli kézben volt. Ezért az izraeliek Kumránja a könyv szentélye lett, melyet az Izrael Múzeumban építettek fel. A régészeti lelőhelyre nem lehetett eljutni, csak azt a 7 tekercset lehetett megtekinteni, amely ekkor izraeli tulajdonban volt. A könyv szentélyét 1964-ben nyitották meg, és 3 év múlva Kumrán is az ellenőrzésünk alá került. És akkor változtak a dolgok? Kumrán is olyan zarándok helye lett az izraelieknek, mint Maszada? Nem mondhatom. Maszada megmaradt elsősorban az izraeli kirándulók célpontjának, míg Kumrán a keresztény turisták zarándok helye lett. Talán azért, mert itt nem épült sem katolikus, sem ortodox templom vagy kolostor, ezért demokratikus volt a keresztény felekezetek szemében, ahol ők a gyökereiket vélték megtalálni. Itt el lehetett mondani például Keresztelő János történetét és az ősegyház működését. Yigal Yadin, a máig leghíresebb izraeli régész professzor, fontos szerepet játszott a Maszada legenda kialakításában, hiszen erről írt könyvét mind a mai napig újra és újra kinyomják. Nem hiszem, hogy van még egy olyan régészeti témájú könyv a világon, amely ennyi példányban látott volna már napvilágot. Kevésbé ismert azonban, hogy Yadin Kumrán üzenete címen is írt egy könyvet. Mi volt szerint ez az üzenet? A történetet onnan kell kezdenünk, hogy Yadin apja Eliezer Shukenik, a Héber Egyetem professzora volt az első, aki felismerte a tekercsek valódiságát, és közülük 2 élete kockáztatásával megszerzett. Shukenik volt az, aki azonosította a kumráni közösséget az eszénusokkal. Yadin folytatta apja megkezdett munkáját. Ebben a könyvében lényegében a tekercsek megszerzésének történetét meséli el. Yadin abba az irányba formálta az izraeli közvéleményt, hogy ezek valami szent dolgok. Milyen csodálatos, hogy ezeket ma is olvashatja minden izraeli. Egy kicsit az izraeliek identitás tudatát is akarta erősíteni ezzel. Mikor 1967-ben a templom tekercset megszerezte, szinte havonta vagy még gyakrabban tartott róla mindenfelé előadásokat. Ez politikai kérdés is volt akkor. Lehet annak valami jelentősége, hogy éppen Yadin szerezte meg és publikálta a templom tekercset? Igen, és Yadin hangsúlyozta ezt. 100 és 100 előadást tartott róla, ahol mindig elmondta, valami csodálatos jelenség, hogy apja Shukenik 1948-ban a kumráni háborús tekercset tanulmányozta, ő Yadin pedig 1967-ben a templom tekercset bújta. Shukenik egyébként Izrael függetlenségének kikiáltása napján hozta haza az Ézsaiás könyvét tartalmazó tekercset. Yadin pedig 2 nappal azután szerezte meg a templom tekercset, hogy a templomhegyet 1967-ben megszállták az izraeli ejtőernyős osztagok. Eddig a sajtószemle a Hetek című magyarországi újságból. Kedves hallgatóink, önök a Kol Yisrael, az Izraeli Rádió magyar nyelvű adását hallották Jeruzsálemből. Mai adásunk végére értünk, búcsúzunk, Shalom ve'erev tov, Mirushalayim.